Hát a héten beszéltünk arról, hogy mekkorát mennek a fegyveripari, illetve hadipari, illetve védelmi ipari, mert nem tudom, hogy melyik a PC megfogalmazás. Mindenki védekezik, akkor érted?
Persze,
nem értem, hogy mi szükségvédelmi ipar, amikor mindenki
ebből
védekezik.
Nagyon jól lejön, hogy mindenkinek derogál, ugye igen. Ilyen cégekbe fektetni ezért.
Én csinálnék ilyen támadóipari.
Persze, az jól eladható.
Igen, hát milyen diktatúrák meg biztos.
Igen. Na, szóval ők jól mennek, és vannak még jó menők, és vannak
sokkal békésebb iparágok.
Bizony.
Ilyen például a bankindex, az több mint 60%-ot ment. Figyeljünk oda.
És vele szemben a kiskereskedelem, ami meg nem ment. Úgyhogy ezeket az okokat, illetve a mögöttes mozgatórugókat próbáljuk feltárni. Segítségünkre lesz Szújó Tamás, az OTP alapkezelő portfólió menedzsere. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Mit jelent a jó teljesítmény a bankszektorban? Mit produkáltak ők az idén? Mit lehet tudni azokról a papírokról, amit esetleg nem követett annyira a hallgatóság?
Az idejében a nyugat-európai bankpapírok, így a nyugat-európai bankindex is több mint 50, majdnem 60%-os emelkedését lekövetve, egyébként a lengyel bankok szintén jelentős 40%-os átlagos emelkedést tudhattak maguk mögött, de azért a Csebank részvényesek vagy az OTP részvényesek sem lehettek elégedetlenek, itt is nagyon erős kétszámjegyű százalékos hozamokat láthattunk.
Az emberben fölmerül a kérdés, hogy oké, hogy nálunk nem sikerült a repülőraj, de egész Európában nincs azért olyan marha nagy helye, húja, meg gazdasági pörgés, hogy ilyen környezetben ilyen jó produkálnak, mik voltak a fő driverek, hogy ennyire népszerűek az európai bankok?
A teljesítményt fundamentális oldalról a nyugat-európai és a kelet-közép-európai bankoknál is egyébként hasonló tényezők támogatták. Tehát a jegybanki kamatvágásokra vártnál azért kevésbé érzékenyek a kamatmarzsok, a hitelezésen, hitelbetétezésen jól keresnek továbbra is a bankok. Annak ellenére, hogy te is mondtad, hogy a hitelezési volumenek azok azért még nem rakétáznak az egekbe, annak ellenére, hogy azért Nyugat-Európában is bővülő hitel dinamika van, itt Kelet-Közép-Európában pedig már egészen szépen beindult a hitelezés. Egyébként a hitelportfélyek továbbra is egészségesek, tehát a költség oldalon hatékonyabbá váltak a bankok, és a profitok azok elég magas szinteken vannak a bankoknál.
Na ez a jó hír, ezzel kezdtük. A rossz,
igen,
az,
a rossz
a kereskedelem...
hír a kisker. Azt meg azért nem értjük, mert hogy ugye a Covid után egy ilyen fogyasztási őrjöngés támadt világszerte, az elhalasztott fogyasztásokat az emberek mindegyike pótolni szerette volna. Ehhez képest nem értjük a gyenge teljesítményét a szektornak.
Igen, összességében ezek is pozitív hozammal rendelkeztek, inkább arról volt szó, hogy lemaradóak voltak, és azt is gondolom, hogy a koronavírus óta megfigyelhető trend, hogy kevésbé optimista a lakosság, tehát a kérdőjéves fogyasztói bizalmi indexek többségében ugyan javulnak 2022 óta, de még így is jelentősen a koronavírus előtti években látott optimizmus látunk. Ennek ellenére a fogyasztás, hogy ti is mondjátok, bővülő pályán van, tehát az első 6 hónapban idén itt a kelet-közép-európai régiókban 3-4%-os volumenbázison mért lakossági kereslet bővülést láthattunk, tehát ezek támogatják ezeknek a részvényeknek a fogyasztási, tehát a keresletét. Viszont azt látjuk, hogy azért ez az óvatosság, ami a részvénypiacokon kialakult ezeknél a részvényeknél, hasonlóan megmutatkozott egyébként, tehát a részvénypiacokon is megmutatkozott ez az óvatosság, ami a fogyasztási oldalon. A profit marzsok pedig egyébként jól néznek ki, tehát a lengyel ruházati szektorban érzelmi javulásnak indultak, noha az igaz, hogy az élelmiszer értékesítésben még mindig jelentős harc folyik a vevőkért. És az augusztus vége azért is lehet érdekes időszak, mert az őszi hónapok historikusan erősnek számítanak ezeknél a kiskert cégeknél. Nem ritka, hogy a profitjuknak az egyharmadát ebben az őszi három hónapban generálják.
Kikről beszélünk ilyenkor? Milyen kiskereskedelmi cégek vannak, amelyeknek a részvényei forognak a tőzsdén? Melyekre lehet figyelni, vagy megtalálni őket?
Itt a régiós kiskereskedelmi, kelet-közép-európai régiós kiskereskedelmi oldalról a téni tőzsdén is találni egy-két ilyen vállalatot, de az igazi kincses bánya ilyen téren a varsói tőzsde. Itt forognak például a Magyarországon is jól ismert Pepco részvényei, vagy akár az E-Cipő, TCC-t, vagy Half Price brandet is tulajdonló TCC csoport részvényei, de a Sinsét, Mojitót, vagy akár a House márkákat működtető LPP csoport részvényei is a varsói tőzsdén forognak. De ezen kívül még találunk diszkont üzletlánc részvényeket, vagy impulzus vásárlásra építő sarki kisbolt hálózatot, hasonlóképpen akár az elkereskedelme aktív Allegro részvényeihez. Ezek mind tőzsdén forgó cégek.
Az egyébként hogyan hat rájuk? Itt az elkereskedelem kapcsán sokat beszélgettünk erről a Temu hatásról, de ott kifejezetten az online kereskedelem volt téma, de összességében a kiskereskedelemre ez az őrült árháború, amivel berobbant ide az európai piacra a Temura, illetve majd térjünk ki a vámháború okozta problémákra is, de most elsősorban ez az erős kínai elkereskedelmi jelenlét, ez hogyan befolyásolja az európai kiskereskedelmi cégek működését?
Igen, a jó hír az ebből a szempontból, hogy egy ideje már azért jelen vannak, tehát van vizsgálati alapunk, és azt látjuk, hogy érdemi veszélyt nem jelentenek. Tehát a kecske is jól lakik, és úgymond a káposzta is megmaradt, tehát ugyan valóban nagy volumenben értékesítenek európai fogyasztóknak ruhákat is egyébként ezek a platformok. Ez nem bántja a régiós cégek értékesítéseit, tehát megfér egymás mellett a két szegmens, pedig egyébként a kínai tulajdonú Temu bázisa szinte már teljes mértékben kiépült. Egy lengyel médiakutatóintézet adatai alapján a Temut és a lengyel elkereskedelmi platform Allegrót szintén nagyjából 18 millióan használják már egy hónapban, és ennek ellenére egy átlagos vásárló majdnem 2 órát tölt el havonta az Allegrón, és kevesebb mint 55 percet a Temun. Tehát azért az látszik, hogy a minőségi, kicsit egyedi termékekre továbbra is van igény, és bár az EU hajója azért lassan fordul ilyen téren, látjuk annak jeleit is, hogy a szigorítás felé haladnak a dolgok. Romániában éppen múlt héten jelentették be, hogy az EU-n kívülről érkező kisértékű csomagokra 5 eurós fix díjtétel lesz, tehát továbbra is további védőhálót nyújthat majd ez az intézkedés az európai cégeknek.
Uh-huh. Na jó, de hát az amerikaiak is vámháborúznak, a kínaiak árháborúznak, az amerikaiak vámháborúznak.
Így van, tehát itt a vámháború potenciális hatásait egyelőre nem érzékelik ezek a régiós kiskereskedelmi cégek. Jelen állás szerint az USA ugye 15%-os vámot határozott meg az EU-ból érkező importokra, míg Kína esetében átmették 30% ez a tarifa, tehát logikus lenne az, hogy Európára dömpingelik a termékeiket, viszont nem szabad elfelejteni, hogy itt a kínai gyártók lesznek túlkínálatban, nekik kell versenyezniük, és hallottunk is olyan kommentárt egyébként lengyel ruházati cégek vezetésétől, hogy éppen azt látják, hogy akár még jobb alkupozícióba is kerülhetnek a megnövekvő kínálati verseny miatt, tehát kedvező áron szerezhetik be majd Ázsiából az alapanyagokat, a kész termékeket. A hurrá optimizmus az talán még korai, de pessimizmus sem tűnik most indokoltnak.
Oké, egy utolsó kérdés, portfólió menedzserként te hogy látod egy portfólióban a szerepét ezeknek a kis kercégeknek, illetve érdemes egyáltalán szektorszinten gondolkodni róluk, vagy erősen mazsolázni kell köztük, és megkeresni azokat, amelyek jobb teljesítményt tudnak mutatni a jövőben?
Én azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes mazsolázni ezek közül, tehát nagyon az idejében aztán tényleg nagyon látszódott az, hogy az egyes vállalati sztorik alakulása sokkal nagyobb mértékben tudja befolyásolni azt, hogy részvényárfolyam hogyan fog alakulni. Egy rövid példa, hogy a CCC részvénye például az elmúlt két évben ugyanannyit emelkedett, mint az igazi rockstárnak tekinthető Nvidia-é, közel 280%-ot. Ennek az oka nagyon röviden az volt, hogy a marzsinjaikat több mint 5% ponttal tudták emelni egy egyszerű gyakorlatilag licenc szerződéssel, aminek köszönhetően kedvezőbb áron értékesítik a Reebok termékeiket, és ennek megfelelően a részvények nagyon sokat rakétáztak az utóbbi évben. Tehát ez egy példa azért az, hogy érdemes követni ezeknek az egyes expanzív kelet-közép-európai sztoriknak a fundamentális alakulását.
Oké, hát köszönjük, jó kis történet volt, amit hoztál, úgyhogy köszi szépen, jó munkát, most szép napot mára!